Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, Kovács Attila vagyok. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban, előjáróban röviden. Szabad szemmel is láthatjuk a Marsot. Szuperlakható bolygókat keresnek a tudósok. Új enzimmel bontják le a műanyagot. Nem egyformán látják egymást az emberek és a kutyák. Óriási 1,6 tonnás fehér cápát fogtak tengerbiológusok. Gyógyszer nélkül is lehetne pusztítani a rákot. Inzulin termelő őssejtek gyógyíthatják a cukorbetegséget. Optikai wifi kapcsolat működik a víz alatt. És kókuszfára mászik az indiai robot. Ezekkel a témákkal foglalkozunk tehát a mai műsorban, tartsanak velünk. Mindenek előtt azonban arról hallhatnak, hogy Holdra viszik az aranycsapatot. Az amerikai űrhivatal a NASA által kitüntetett magyar Puli Space csapat időkapszulája lesz az első magyar hasznos teher, amely eljuthat a Holdra. Az aranycsapat halhatatlan története évezredeken és civilizációkon átívelve is olvasható lesz. A közeljövőben induló holdi robotikus felderítő expedíciókon, a tudományos műszaki kísérleteken és berendezéseken kívül kulturális művészeti projektek is ott lesznek a fedélzeten. A Puli Space Technologies téridő plakettjén több ezer oldalnyi üzenet juthat el a Holdra. A NASA kereskedelmi űrprogramja keretében számtalan magáncég robotikus eszközzel járul hozzá a Hold kutatáshoz. Ezek közt szerepel a Puli Space is majd. Azonban a tudományos technikai célok mellett a kultúra és az emberiség története is felkerül égi kísérőnkre, időkapszulák formájában, amelyekbe mikroszkopikus méretű szövegek és monokróm képek is kerülhetnek. A Puli is egy ilyen időkapszulát küld, téridő plakett néven, amelyen személyes és közösségi történetek foglalnak majd helyet. A történetek egy keramikus mikrofilmre kerülnek, és erről egy alumínium másolat készül. Ezt viszi majd a NASA műszereivel együtt a Holdra az Astrobo Peregrine nevű leszálló egység, amely véglegesen a Holdon marad majd. Páher Tibor, a Puli Space vezetőjét idézzük. Fontosnak tartom, hogy az űrtevékenység kulturális vonatkozásaira is felhívjuk a figyelmet. A mérnökök, tudósok nem csak a műszaki, tudományos feladatok megoldásán dolgoznak, ugyanúgy szeretnek olvasni, filmet nézni, zenélni vagy kiállításra menni, a történelemmel foglalkozni, mint bárki más. Ezért is dolgozunk holdjárónk és a NASA díjnyertes vízszimatoló szenzorunk fejlesztése és holdra juttatása mellett egyedi időkapszula projektünkön, és biztos vagyok benne, hogy a téridő plakett sikere hozzá fog járulni ahhoz, hogy Magyarország is beléphessen azon országok nagyon szűk csoportjába, amelyek képesek egy másik égitest elérésére, és részt vehetnek a hold erőforrásainak hasznosításában, egy új, innovációra építő gazdaság kialakításában. Így kerülhette át nem sokára a Holdra az aranycsapat története. A folytatásban pedig részben még maradunk az űrben, szabad szemmel is láthatjuk a Marsot. Az ősz első számú csillagászati eseménye volt a Mars oppozíciója, azaz szembenállása. A vörös bolygó október 6-án volt a legközelebb a Földhöz, mintegy 62 millió kilométer távolságra. Látszó mérete egész októberben az átlagos többszöröse, szabad szemben nézve minden csillagnál fényesebb vörös pontként ragyog a déli égbolton. Távcsővel nézve a bolygó korongja is könnyen észrevehető. Idén ugyan valamivel távolabb vagyunk a Marstól, ezért némileg kisebb a látszó átmérője, azonban jóval magasabban figyelhető meg, mint a 2018-as nagy oppozíció idején. Ilyen közelséget nagyjából 26 havonta tapasztalhatunk, de a két bolygó távolsága minden alkalommal más és más. Legutóbb 2018-ban 57,8 millió kilométer volt ez a távolság, és a legközelebb eddig 2003-ban voltunk a vörös bolygóhoz, akkor 55,7 millió kilométer választott el bennünket egymástól. A Marsot igazából 15-17 évente lehet a legjobban látni, tehát legközelebb 2035-ben. A Mars október 13-14-én volt teljesen szemben a nappal az égbolton. A vörös bolygó ekkor napnyugtától napkeltéig volt látható. Ekkor volt a legfényesebb, de a vörös bolygó egész október végéig megfigyelhető lesz, mivel nem veszít olyan gyorsan a fényességéből. Egyébként a Mars közelsége mellett októberben javában hullanak az őszi meteorok legfényesebbjeit adó déli tauridák is. A raj nem túl sok meteort ad, ám igen nagy fényességű tűzgömbök jellemzik, amelyek rendkívül látványosak lehetnek. Érdemes tehát még kémlelni az eget, egész októberben látható a Mars szabad szemmel is. Ami pedig a folytatást illeti, szuperlakható bolygókat keresnek a tudósok, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy új enzimmel bontják le a műanyagot. Hogy hogyan? Rövidesen kiderül, maradjanak velünk!
Tudomány!
Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Tudás, csúcs technológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Most folytatódik.
Szuperlakható bolygókat keresnek a tudósok. Ezzel folytatjuk tehát a tudomány mai állását. Az elmélet szerint az univerzumban létezhetnek olyan bolygók, amelyek a Földnél is kedvezőbb környezetet nyújtanak az élet számára. Ezeket szuperlakható bolygóknak nevezzük. Csillagászok kerestek párat a jövő űrteleszkópjainak. A 24 szuperlakható bolygót azonosító kutatás az egyik csillagászati szaklapban jelent meg. Szerzői a Washington State Egyetem és a Berlini Műszaki Egyetem bolygólakhatósági szakértője, a Max Planck Naprendszer Kutatóintézet kutatója és a Villanova Egyetem munkatársa. A szakemberek a jelenleg ismert 4500 exobolygót elemezték, főleg hidegebb G-osztályú csillagok, illetve K-típusú csillagok körül, amelyek akár 70 milliárd évig élhetnek. A nap várhatóan 10 milliárd éves élettartama felénél járunk. Az exobolygók olyan bolygók, amelyek naprendszerünkön kívül, vagyis idegen csillagok körül keringenek. A szuperlakható bolygó kicsit nagyobb, öregebb és nedvesebb a Földnél, és kicsit lassabban kering a csillaga körül. Ugyancsak fontos, hogy a csillag, ami körül kering, hosszabb életű a napnál, így bőven adott az idő az élet létrejöttéhez, amennyiben ez magától lehetséges. A tudósok szerint új űrteleszkópok érkezésével új információkhoz juthatunk, ezért fontos, hogy célpontokat válasszunk. Olyan bolygókra kell fókuszálnunk, amelyek a legkedvezőbb életfeltételeket ígérik, de vigyáznunk kell, hogy ne csupán egy második földet keressünk, mert létezhetnek olyan bolygók, amelyeken kedvezőbbek a viszonyok. Egy szuperlakható, magától értetődően a csillag körüli lakható zónában helyezkedik el. A Föld tömegének másfélszerese lenne, nagyobb területtel és nagyobb gravitációval, amely segítené az atmoszféra hosszabb távú megtartását. 5 Celsius fokkal magasabb átlaghőmérséklet szintén kedvezőbb lenne az élet számára. A 24 legjobb szuperlakható jelölt között egyik sem rendelkezik az összes szuperjellemzővel, de egyikük legalább 4 szempontból felülmúlja a Földet. Ennyit tehát a szuperbolygókról, és jöjjön egy másik szuperfelfedezés, a szuperenzim, ami új lehetőség a műanyag feldolgozásában. Olyan új enzimet hoztak létre brit kutatók, amely egy korábban kifejlesztett enzimnél 6-szor gyorsabban képes lebontani a műanyagot. A Porthoszi Egyetem szakemberei a petáz nevű műanyagbontó enzimet kombinálták egy másik enzimmel, hogy felgyorsítsák a lebontási folyamatot. Az új szuperenzim jelentős hatással lehet a polietilén tereflatát, vagyis a PET újrahasznosítására. Ez az egyszerhasználatos ivópalack szőnyegek és ruhák gyártásakor leggyakrabban használt műanyag. A PET több száz év alatt bomlik le a természetben, míg a petáz mindössze néhány nap alatt képes alkotó elemeire lebontani. A szuperenzim a petázt és az M-hetázt egyesíti. Kettejük eredje kétszer olyan gyorsan bontja le a műanyagot, mint a petáz önmagában, míg a két enzim DNS-ének összekapcsolása háromszor tovább növeli a lebontási sebességet. Igazából egészen meglepődtünk, hogy ilyen jól működött a dolog, mondta el John McGain, az Egyetem Enzim Innovációs Központjának igazgatója, megjegyezve, hogy a folyamat ugyanakkor még mindig túl lassú ahhoz, hogy kereskedelmileg életképes legyen. A szakember szerint a fejlesztés révén a már létező PET termékeket újra lehetne hasznosítani, ahelyett, hogy fosszilis tüzelő anyagokat használva újabb műanyagokat gyártanának le. A kutatók az Amerikai Tudományos Akadémia folyóiratában publikálták az eredményeiket. A műanyagszennyezés az egyik legjelentősebb környezeti probléma. Az egyik amerikai jótékonysági szervezet nemrég közzétett jelentése szerint 2040-re csaknem megháromszorozódhat az óceánokba kerülő műanyag mennyisége, elérve az évi 29 millió tonnát. Nem létezik egyetlen megoldás a problémára, ám egy átfogó újrahasznosítási stratégiával akár 31-45%-kal csökkenteni lehetne a műanyag szennyezést. Egyébként az egyik francia cég is dolgozik műanyagfalú enzim kifejlesztésén, de a viaszmoly és a közönséges lisztbogár lárvái is segíthetnek a műanyagok lebontásában a beleikben lévő baktériumoknak köszönhetően. Itt van tehát a szuperenzim, ami új lehetőség a műanyag felszámolásában. Ami pedig a folytatást illeti, rövidesen kiderül, hogy nem egyformán látják egymást az emberek és a kutyák. Erre jutott egy magyar kutatás. Mindjárt jönnek a részletek.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Nem egyformán látják egymást az emberek és a kutyák, ez tehát a következő témánk. Az ETTK etológia tanszék kutatói felfedezték, hogy a kutya és az ember agya eltérően súlyozza a különféle vizuális információkat másokról. Míg az emberi agy különösen érzékeny az arcokra, a kutyákra ez nem jellemző. Az egyedülálló kutatás eredményei segíthetnek jobban megérteni a társas funkciók agyi szerveződését és fejlődését. Ez az első kutatás, amely egy nem főemlős faj és az ember vizuális ingerekre adott agyi válaszait közvetlenül és nem invazív módon hasonlította össze, vagyis nem kellett a testen vágást ejteni. A vizsgálat nemzetközi együttműködésben valósult meg, így több egyed agyi válaszát tudták megmérni, mint a legtöbb korábbi kutyákon végzett funkcionális mágneses rezonancia vizsgálatban. Az ELTE etológusainak kutatásában olyan kutyák vettek részt, amelyeket gazdájuk bevonásával tanítottak meg arra, hogy éber állapotban, rögzítés nélkül mozdulatlanul feküdjenek az MR-szkennerben. A mai napig a világon csupán néhány kutatócsoportnak sikerült családi kutyákat megtanítani erre, és most közülük kettő, az előbb említett magyar és a mexikói csoport fogott össze, hogy elvégezzék az egyedülálló teszteket. 20 kutya és 30 ember vett részt a funkcionális MRI vizsgálatban, amelyben más kutyák és emberek fejét előről és hátulról mutató rövid videóklipeket vetítettek nekik. A vizsgálat meglepő hasonlóságokat és különbségeket tárt fel a kutyák és emberek agyi válaszai közt. Lényeges hasonlóság, hogy a kutyák és emberek agyában is vannak olyan úgynevezett fajtárs érzékeny agyterületek, amelyek azt kódolják, hogy a megfigyelő a saját fajához tartozó vagy attól eltérő fajú egyedet lát. Kutatócsoportunk korábban hallásvizsgálatok során már kimutatott fajtárs érzékeny agyterületeket kutyáknál és embereknél is. Most az derült ki, hogy a fajtárs érzékenység a vizuális ingerfeldolgozás esetén is fontos rendezőelv az emlős agyban, mondta el Andics Attila, a kutatás vezető szerzője. Jelentős eltérés viszont, hogy kutyáknál a kutatók nem figyeltek meg úgynevezett arcérzékeny agyterületet, amely azt kódolná, arcot látnak vagy valami mást, például a fej hátsó részét, miközben jól ismert, hogy az emberi agyban az arcoknak kiemelt szerepük van. Az agyi válaszmintázatok elemzése megerősítette azt, hogy a kutyáknál a fajtárs preferencia elsődleges az arc preferenciával szemben, míg embereknél az általános arc preferencia elsődleges a fajtárs preferenciával szemben. Ez alapvető különbség, amely az agykérgi arcfeldolgozás tekintetében egy emlős fajok közötti lényeges eltérésre utal. Az eredmények azokat az fMRI tanulmányokat is más megvilágításba helyezik, amelyek kutyáknál arcérzékeny agyterületekről számoltak be. Úgy gondoljuk, hogy a korábbi kísérletekben a kutya arcokra mutatott érzékenység valójában nem az arcra, hanem a fajtársra vonatkozó agyi érzékenységet takar, mondta el Bumford Nóra, a tanulmány megosztott első szerzője, a Magyarországi fMRI adatgyűjtés koordinátora. A kutatók olyan nagy területeket is azonosítottak a kutyák és emberek agyában, amelyek hasonló aktivitási mintázatot mutattak. Ez akkor volt jellemző, amikor az ember és a kutya is saját fajtársáról készült képet látott. Érdekes módon jobban hasonlított egymásra a két faj agyi aktivitása, amikor mindegyik a saját fajához tartozó egyed arcát nézte, mint amikor mindketten kutya arcot néztek. Vagyis nem a képi ingerek fizikai hasonlósága váltott ki hasonló aktivitásokat a két fajból, hanem az, amit ezek a képek a nézőknek jelentettek. Azaz, minden bizonnyal egy olyan agyi mechanizmust mutattunk itt ki, ami nem alacsony szintű vizuális jellemzők, hanem magasabb szintű szociális kategóriák képviseletéért felelős. Mutatott rá Raúl Hernández Pérez, a tanulmány másik első szerzője. Részben hasonlóak, részben nagyon is különbözőek azok az agyi rendszerező elvek, amelyek meghatározzák, hogy miként látják egymást az emberek és a kutyák. Ez újabb bizonyítéka annak, hogy a távoli rokonemlős fajok képalkotó módszerekkel történő összehasonlítása jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy pontosabban megértsük a társas funkciók agyi szerveződését és fejlődését, állítják a kutatók. A folytatásban pedig hallhatnak arról, hogy óriási, 1,6 tonnás fehér cápát fogtak tengerbiológusok, illetve szó lesz arról is, hogy gyógyszer nélkül is lehet-e pusztítani a rákot.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben témánk most, hogy óriási 1,6 tonnás fehér cápát fogtak tengerbiológusok. Nukuminak nevezték el a körülbelül 50 éves példányt. Új-Skócia partjainál találkoztak vele, ahol ekkora cápát még sosem láttak. A napokban megvizsgált, nyomkövetővel megjelölt, majd ismét szabadon engedett nőstény 1,6 tonnát nyom. A kutatók szerint az 50-es éveiben járhat, hossza pedig 5 méter. Az átlagos fehér cápa ennél kisebb. A hímek általában 3,3-től 4 méteresek, a nőstények 4,6 és 4,9 méter hosszúak. A fehér cápák természetvédelmi státusza fenyegetett a természetvédelmi világörökség listáján. Az egyik kutató, Chris Fisher, a halállomány védelmezőjeként jellemezte a Nukuminak elnevezett cápát. Szerepét az ökoszisztémában a fóka populáció szinten tartásában látja. Hasonló méretű óriási cápákkal máshol találkoztak már elvétve, de az Atlanti-óceán északnyugati részén még soha. A nyomkövetővel ellátott állatokat a kutatók honlapján, az OceanArch weboldalán lehet követni. Fisher szerint a mostani útjuk során eddig megjelölt 4 cápából 3 már látszik az interaktív térképen. A tengerbiológusok oldaláról kiderül az is, hogy szintén Új-Skócia partjainál jár az a Vimy nevű fehér cápa, amelyiken egy olyan hatalmas harapás nyomát találták meg, amely még a kutatókat is zavarba ejtette. Óriási 1,6 tonnás fehér cápát fogtak tehát tengerbiológusok, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig orvostudomány. Gyógyszer nélkül is lehetne pusztítani a rákot. Újfajta módszer dolgoztak ki a daganatos megbetegedések gyógyítására a szingapúri Nanyang Műszaki Egyetem kutatói. Olyan trójai lóként viselkedő aminosavat fejlesztettek, ami rákellenes nanorészecskéket csempész be a szervezetbe, és így mindenféle gyógyszer nélkül képes elpusztítani a daganatos sejteket, írja az egyik tudományos folyóirat. A módszer még mindig korai kutatási fázisban van, de petri csészében, sejtkolóniákon már nagyon ígéretes eredményeket mutatott. A trójai faló maga az L-fenilalanin nevű eszenciális aminosav, amire a rákos sejteknek szükségük van ahhoz, hogy nőni tudjanak. Éppen ezért a kutatók hozzácsatolnak olyan nanorészecskéket, amelyek elpusztítják ezeket a sejteket. A daganatok maguk fogják megkeresni és megenni az aminosavat, amiben ott csücsül a számukra káros nanorészecske. Ez a nanorészecske, a nano PPAAM, mindössze 30 nanométeres, és a tanulmány szerint kiváló belső rákellenes és rákszelektív tulajdonságokkal rendelkezik. Ahogy bejut a sejtekbe, aktiválja a reaktív oxigén szabadgyököket. Ezzel a rákos sejt megsemmisül, úgyhogy a környező sejteknek semmi bajuk nem lesz. A petri csésze és sejtkultúrás kutatásokban a nanorészecskék elpusztították a mell-, bőr- és gyomorráksejtek 80%-át, Ez nagyjából annyi, mint amennyit a legtöbb rákgyógyszer szokott. Ráadásul egeres kísérletekben 60%-kal lecsökkentette a tumornövekedést a kontrollcsoportokhoz képest. A kutatók kiemelték, hogy a gyógyszerkomponens kihagyásával nagyon leegyszerűsödött a korábban egyébként már sokat kutatott folyamat, és rengeteg labilis faktort ki lehet így küszöbölni. Nem kell például a hatóanyagokat valamilyen külső ingerrel külön aktiválni. A következő lépés a Nano PPAAM további fejlesztése, hogy specializálható legyen a különböző rákfajtákra, ezzel még hatékonyabb legyen a tumorok elpusztításában. Előremutató kísérletek folynak tehát, gyógyszer nélkül is lehetne pusztítani a rákot. A folytatásban pedig még maradunk az orvostudomány világában, inzulin termelő őssejtek gyógyíthatják a cukorbetegséget. Hogy hogyan, rövidesen kiderül, maradjanak velünk!
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Régóta várt tudományos eredmények,
kutatások és lehetőségek.
Hírek a tudomány világából.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak itt a tudomány mai állásában, hogy inzulin termelő őssejtek gyógyíthatják a cukorbetegséget. Az egyes típusú úgynevezett inzulinfüggő cukorbetegség autoimmun betegség. Sokszor az öröklött genetikai hajlam és a finomított szénhidrátokban, például lisztben, cukorban, tésztában gazdag étkezés is szerepet játszik a kialakulásában. Az immunrendszer hibásan működik, a szervezet nem ismeri fel a hasnyálmirigyben lévő saját sejtjeit, és idegenként azonosítja azokat. Ellenük ezért az immunrendszer ellenanyagokat, antitesteket kezd termelni, amelyek az inzulin termelő sejtek elpusztítására törekszenek. Emiatt a szervezetben gyakorlatilag nem elérhető az inzulin hormon, aminek segítségével a vérből a test sejtjei fel tudnák venni a cukrot. Az orvostudomány jelenlegi állása szerint, bár egyre több kutatás támasztja alá, hogy megfelelő étrenddel gyógyítható lenne ez az anyagcsere és hormon probléma, a betegség nem gyógyítható, de élethosszig tartó inzulinpótlással kezelhető. Az Egyesült Államok beli Salk intézet kutatói jelentős előrelépést tettek az egyes típusú cukorbetegség gyógyítása érdekében. A tudósok őshely technológia alkalmazásával létrehozták az első emberi inzulin termelésre képes hasnyálmirigy sejtcsoportot, melyek az immunrendszer számára láthatatlanok maradtak. Amikor ezeket az immunvédett sejtcsoportokat átültették az egerekbe, az állatokban nem alakult ki immunválasz, így immungátló gyógyszerre sem volt szükség. A vércukorszintet azonban a sejtek az általuk termelt inzulin segítségével tökéletesen szabályozták. Ronald Evans, a kutatás vezető szerzője azt reméli, hogy a betegek számára a regeneratív orvoslás és az immuntechnológia összefogása képes új lehetőségeket teremteni. A laboratóriumban fejlesztett sejtszigetek sérült sejtek helyére történő átültetése lehetőséget adna arra, hogy szükség szerinti mennyiségben termelje a szervezet az inzulint. Az egyes típusú diabétesz egy folyamatosan fennálló betegség, amelyet még mindig nehéz kezelni, hiába fejlesztettek már automata inzulin adagoló eszközöket. Eddig is voltak próbálkozások hasnyálmirigy sejtszigetek átültetésére, azonban transzplantáció esetén a donor idegen sejtjei révén az immunrendszer felismerte és szervezeten kívüliként azonosította azokat. Az immunreakció elkerülése érdekében a betegeknek mindez idáig immunrendszert gátló gyógyszereket kellett használniuk. A tudósok ezért az autoimmun folyamatokban elpusztult hasnyálmirigy sejtek pótlására hosszú évek óta jobb megoldást kerestek és keresnek. A tudósok korábban is próbálkoztak már azzal, hogy az immunrendszer erről elrejtőzni képes hasnyálmirigy sejtekké fejlesztett őssejteket cukorbeteg szervezetbe ültetik, de akkor még nem sikerült inzulin termelésre ösztönözni azokat. Pár hónappal később felfedezték, hogy genetikai oka volt a problémának. A hasnyálmirigy inzulin termelő sejtjeiben ugyanis működik egy speciális genetikai kapcsoló, az ERR gamma, amely a sejteknek a feladatellátása során az energiát biztosítja. Az EER gamma genetikai bekapcsolásakor magasabb vércukorszint esetén tökéletesen működik az inzulin termelés a beültetett, az immunrendszer számára láthatatlan sejtekben. A laboratórium legújabb kutatása egy olyan térbeli módszer létrehozását szolgálta, amely az emberi hasnyálmirigyben található inzulintermelő sejtekkel megegyező sejteket képes szaporítani, valamint képes az ERR gamma genetikai kapcsolására. A kutatók egy fehérjét is azonosítottak, a VNT4 nevezetű proteint, amely elengedhetetlen a folyamat hibátlan működése során. Sokáig kísérleteztek, míg végül a tudósok cselhez folyamodtak. A rákterápiák egyike, az immunterápia, a bejutatott immunsejteket szintén elrejti, de nem a páciens immunrendszere, hanem a szervezetében garázdálkodó ráksejtek elől. Az immunsejteket a PDL1 nevezetű fehérjével védik. A tudósok ötlete az volt, hogy az immunterápiás rákkezelésben használatos PDL1 fehérjével védjék a cukorbeteg páciens szervezetébe ültetendő inzulintermelésre fejlesztett őssejteket is. Az ötletet kivitelezték és rögtön ki is próbálták egereken. Beültették a számukra fejlesztett speciális inzulintermelő sejtszigeteket, és az eredményeket rögzítették. Az állatok immunrendszere számára a beültetett sejtek láthatatlanok maradtak, viszont az EER gamma aktivitása mellett tökéletesen termeltek inzulint. Jelenleg további vizsgálatokra van szükség annak felmérésére, hogy a hatások és az eredmények milyen mértékűek és mennyire. Nagy jelentősége van tehát annak, hogy inzulintermelő őssejtek gyógyíthatják a cukorbetegséget. A folytatásban pedig két hír következik rövidesen a technika világából. Optikai wifi kapcsolat működik a víz alatt, ez az egyik témánk, és hallhatnak arról is, hogy kókuszfára mászik az indiai robot.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Tudás, csúcs technológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Most folytatódik. Most folytatódik.
Optikai wifi kapcsolat működik a víz alatt, ez tehát a következő témánk. A francia kutatók által megalkotott Luma képes arra, hogy kék fényimpulzusok segítségével továbbítson adatokat akár 6000 méteres mélységig. A csendes óceánon végrehajtott első tesztek során több mint 50 méter távolságra sikerült eljuttatni a jeleket, és 4280 méteres mélységig működött a rendszer. A fejlesztők szerint, ha valaki a víz alatt egy hálózatba kötött készüléket akar használni, akkor nem választhat túl sok lehetőség közül. A rádiójelek ebben a környezetben nem működnek jól, míg az akusztikus adatátvitel lassú és megbízhatatlan. A víz alatti hatékony kommunikáció komoly akadályokba ütközik. A kifejlesztett új modem viszont gyors és vezeték nélküli összeköttetést kínál az alkalmazott kékfénynek köszönhetően. A megfelelő kis fényimpulzusokra érzékeny vevőegység létrehozása azonban így is hosszú ideig tartott. A modemet egy átlátszó műanyag csomagolásban helyezték el, hogy képes legyen elviselni a nagy víznyomást, és elvileg 6000 méteres mélységig működőképes. A tudósok arra használták a Lumát, hogy rendszeresen ellenőrizzék a mérőeszközök által a víz alatt rögzített adatokat. Az különösen fontos volt, hogy a szenzorok megfelelően működjenek, mert gyakran hónapokig a víz alatt kell üzemelniük. A modembe egy adatrögzítő került, amely összegyűjti a különböző érzékelők információit, és egy másik hasonló egység található abban a víz alatti robotban, amely lemerül lekérdezni az adatokat. Francia kutatók tehát megalkották azt a szerkezetet, amely akár 6000 méter mélységig wifi kapcsolatot tud biztosítani a víz alatt. A folytatásban pedig egy másik hír a technika világából, kókuszfára mászik az indiai robot. Indiában egyre nagyobb a munkaerőhiány a mezőgazdaságban, ahogyan a lakosság egyre inkább a tech szektorhoz szegődik. A problémára robotokkal válaszolnának a helyi tudósok. A kókuszszedés régi tradíció Indiában, de egyre kevesebben vállalkoznak rá, aminek több oka is van. Egyrészt a munka alulfizetett, emellett a munka extrém veszélyekkel is jár. Ha az ember megcsúszik egy 15 méter magas pálmafán, örülhet, ha élve megúszza a zuhanást. Hiába van védőfelszerelés, ezeket a munkások nem használják, mert azok meg is triplázhatják a munkaidőt, fenyegetve megélhetésüket. Ilyen körülmények mellett pedig érthető, ha a fiatalabb generációk inkább a továbbtanulást választják. a munkaerőhiányra válaszul, kókuszszedő robotot építettek az indiai mérnökök. A prototípus az Amrita Vishma Egyetemen készült, 3 évig tartó fejlesztés után. Az Amaran névre keresztelt robot 8 kerekével akár 15 méter magasra is biztonságosan felmegy, azonban még így is vannak hiányosságok. A robot legnagyobb gyengéje az idő. Egyelőre az emberek gyorsabban végzik a kókuszok levágását. Ez rövid távon fontos tényező, de a kutatók abban bíznak, hogy hosszabb távon a biztonság és a kiszámíthatóság fontosabbá válik. Fáramászó robotot fejlesztettek ki, tehát indiai mérnökök, erről szóltunk az elmúlt percekben. És ennyi fért a mai műsorba. Híreinket, témáinkat, tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelenő cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.